nem kerül bele a filmbe.
A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikívánkozik egy-két lépést itt a poron.
Két lábon állva táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből, mint egy napjárnál.
Úgy táncolt, mint én.
Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19:45 a Dunán.
Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Ez itt a Kossuth Rádió az Este című műsora. Én Csatári Bence vagyok, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos kutatója. A ma esti vendégem pedig Novai Gábor, hát akit leginkább a Hungáriából ismerhet minden kedves hallgató, de hát azért jegyezzük meg, hogy te basszusgitároztál a Rangers-ben, Corvinában is talán még.
Hát igen, a Corvinában.
Generál, aztán természetesen Hungári után a Dolly-rólban, és a Marócik és a Nova Kultum zenekarban.
Úgyhogy 5 zenekarban játszottam, akinek volt nevek, és az amatőr zenekart, azt ne felejtsük ki, mert az 61-ben már játszottam zenekarba, akkor még nem volt igazán bevezetve az áram mindenhol, úgyhogy 63-ban vezették be az utolsó faluban Magyarországon.
Igen, ez benne van a könyvedben.
Benne van a könyvben, igen.
Hogy annak kapcsán vagy most itt, megjelent a könyved, igen. Mi ez a Tánc fiatalok címmel, ami hát tulajdonképpen egy bombasztikus bemondássá vált, Casino Twist című szám, aminek egyébként a zeneszerzője is vagy.
Hát igen, én szerző vagyok. Javarészt minden zenekaromban elsősorban szerző vagyok. Annyiféle dolgot csináltam már életemben, hogy sokszor már én magamnak is be kell magyaráznom, hogy melyik együttesben mi volt a fontos. Ugye általában zeneszerző voltam, de voltam basszusgitáros, voltam epizódénekes egyébként, mert egy-egy lemezen mindig énekeltem egy-két dalt, például a Casino Twistet, aminek a bemondása ugye a könyv.
Igen.
Címe.
Az 1980-as lemez az volt a kedvenc számom, de ez csak szubjektív.
Köszönöm, úgy vélemény. Utólag is.
Igen. Rengeteg dolgot tanul az ember a könyvedből, a zenéhez való hozzáállásról, kitartásról, zenészek közötti viszonyok alakulásáról, és most nem is sorolom tovább, de egy-két fontos gondolatot kiemelni.
Jó, emelj ki.
Az előszóban megemlíted azt, hogy minden egyes koncert a nulláról indul. És ez a mai napig így van 2026-ban.
Így van, minden egyes koncerten meg kell nyerni magunknak a közönséget, mert mindenki nulláról kezdi, és amikor meglát bennünket a színpadon, akkor azt a lokális közönséget, ami éppen egy sportcsarnok esetleg, vagy egy színház, kisebb koncert is, de mindig előről kell kezdeni, és mindig meg kell nyerni a játszmát.
Akkor te nem egy ilyen babérjaidon ülős típusú zenész vagy?
Nem, nincs rá lehetőségem. Hála Istennek.
Név nélkül csak láttál ellenpéldát a zenésztársadalom, hogy volt, aki megült a babérjeire, azt gondolta, jó, hát ez a zenekar, ez az XY zenekar úgy is megy a nevével már tovább is, aztán is ez letöveztük?
Persze, vannak különböző fázisok, amikor még friss az együttes, és akkor alakulnak, és barátok, és mindenki egyet akar a zenekarban, akkor minden nagyon jól megy, akkor mindenki hajt, és mindenki a sikerre törekszik, de amikor már elérte a csúcsát a zenekar, azután megváltozik ez a szándék. A zenekar úgy kezdenek már nem odafigyelni, az egyes tagok már mindenki esetleg saját karrierben gondolkozik, és akkor lesik szét a zenekar, ez már a utolsó fázis a zenekari együttlétnek.
Hát többen mondják a zenész kollégáid közül, sikernek mindig sok gazdája van, a kudasztak nem soha senki, vagy maximum a menedzserre rátestálják. De akkor ez valahol a Hungáriában is így érződött, hogy mindenki egy kicsit magának mindig a sikert?
Minden együttesnél. Amikor elértük már a sikert, akkor kezd mindenki gondolkozni, hogy miért is van ez a siker. És akkor azt mondja a dobos, hát azért, mert a lábcint, azt úgy játszottam, hogy azért van siker. Aztán a másik meg azt mondja, hogy hát figyelj, én úgy öltözködtem, nekem nagyon jól áll ez a zakó, azért. És akkor mindenki elmondja maga véleményét, de az a lényeg, hogy mindenki a saját magára testálja át a sikert. És akkor kezdődnek a kérdések, igen, és akkor kezd a zenekar hanyatlani egy kicsit.
Ehhez kapcsolódik egy másik érdekes megjegyzésed, amit szintén alá tudok támasztani én is több más zenekar történetében is, hogy nagyjából a csúcson 3 évnél tovább nem nagyon nem, lehet lenni. Legalábbis ilyen nagy felfokozott...
Az egy fordulópont mindig a 3 év, azért mert a divat hullámok ilyen 3 éves periódusban, legalábbis az én tapasztalatom szerint, de mindig megváltozik 3 évente a divat hullámon, a 16 évesből 19 éves lesz.
És más kezdi el érdekelni,
és jönnek a fiatalok közben.
Uh-huh. Akik már mást akarnak.
Akik mást akarnak, igen.
Vannak olyan zenekarok, akik meg tudnak újulni, lehet, hogy vannak, azonnal.
Vannak, és mindenre van példa. Mindenre van példa. Vannak 20 éves zenekarok is, mint például a Marodvik és a Nova Kultúr zenekar. És ott a zenekarok azok egyébként így működnek, hogy a divat hullámmal együtt változnak.
És akkor megpróbálják ugyanúgy azt is
megújulni. Hát megpróbálnak megújulni, van akinek sikerül, van akinek nem.
Ja, ez egy memoárkötet is, aminek egyébként az utókor hálás kell, hogy legyen, mert minden egyes memoárkötet kicsit gyarapítja a magyar populáris zene, igen, történetét. Ugye nemrégi bejelent meg Fenyő Miklósnak is a Mévis című munkája. Megemlékezel te is Fenyő Miklósról. Gondolom a könyvírásának a vége felé történt a tragédia.
Igen, hát teljesen váratlanul, ugye az idén történt januárban, igen, és hát ez egy hatalmas veszteség. Úgy barátilag is, mint szakmailag is, és mindenféle szempontból ez egy hatalmas veszteség nekünk, a műfaj részéről is, úgyhogy nagyon sajnálatos volt ez a hirtelen halál.
A Novai Fenyő szerzőpáros egyébként is. Kicsit Paul McCartney, John Lennon Paul McCartney.
Hát igen, próbáltam.
Legalábbis még a kötetben is ezt írod, meg azért tényleg, ha már az összeszokottságot illetve az egymás kiegészítést veszük alapul, akkor igen, tulajdonképpen ez áll ez a hasonlat. El tudod mondani, hogy hogy működtetek ti együtt, vagy mindig minden egyes zeneszám egy kicsit másként?
Úgy működtünk együtt, hogy intenzív oda-vissza beszélgetés volt, tehát az egy napi kapcsolat volt, reggel találkoztunk olyan 9:30 körül, ez a beszélgetés, meg együtt mentünk el mindenféle fórumra, akkoriban a televízióba, hogy legyen tévéműsorunk, akkor a rádiót felkerestük. Majdnem minden nap valamilyen tevékenység, közös tevékenységünk volt, és útközben folyamatosan beszélgettünk. Ez hozta meg azokat az ötleteket, azokat a dolgokat, amiket aztán beleírtunk a dalokba, mindenkinek volt egy fekete könyve, és abban a fekete könyvbe írtuk az ötleteket. Fenyőnek is volt egy ilyen, egyébként teljesen demokratikusan beszéltük meg ezeket a témákat, hogy mikről legyen szó, mik az érdekesek most ebben a műfajban, de ez a folyamatos beszélgetés eredménye volt ez a 3 év. Ez 3 évig intenzíven tartott.
És ezek után jöttek a nagy döcslegek. Egyik nagyobb volt, mint a másik. A memoár kötetet írt, azért róla személy szerint is sok mindent megtudhatunk.
Igen.
Például azt, hogy neked vannak olasz felmenőid. Az egyik nagypapád az olasz, igaz?
Igen. Édesanyám részéről volt egy olasz nagyapám, akit ugye a szocializmusban nem tudtunk felkeresni Olaszországban, mert igazán nem is akarta a család, hogy szóval ezt nem vertük nagy dobra. Uh-huh. Különösen a 60-as években még azért volt egy ilyen téma, hogy ha külföldi rokonaid voltak, az nem volt valami előnye. De most, amikor ugye volt a rendszerváltás, a nővéremmel kimentünk Gorgoá Monticanóba, olasz kis falucska, az Velence megyében van. Igen. Felkerestük a papot, a képen déli misét mondott, és utána, amikor lement a mise, akkor beszéltünk vele, hogy adja ki nekünk az olasz nagyapánknak a anyakönyvi kivonatát. És megszerezte, és elővette a hatalmas nagy gyűjteményeket, ilyen bőrkötéses gyűjtemény, csodálatos volt, és akkor azt kimásolta, már fénymásolóval hazahoztuk. Na hát ennyi volt a mi olasz vonalunk.
Most így, hogy említetted, hogy dokumentumokat szedtetek elő, azért az ugye előjön a kötetben, legalábbis így számomra, mint olvasó számára, hogy te érdeklődsz a történelmi témák iránt.
Persze, persze.
Például az előbb is megemlítetted, hogy 1963-ban volt az utolsó villamosítás.
Hát igen, hát emlékszem, amikor apámmal elmentem 56-ba, és akkor láttam az Erzsébet hírat a Dunába. Tudod, hogy milyen rossz érzés, tudod, a háborús emlékek élményeket hozta fel bennem, pedig gyerek voltam, akkor még 7 éves. Ezek az élmények azért bennem. Azt egyébként eskütéri hídnak hívták régen. Az ott van most a
Fecsegte.
Igen, igen. Hát ilyen emlékek maradtak meg bennem még a 56-ból, meg a lövések a házak falán, tudod, azok a sorozatlövések, tudod, a helyei ott voltak, ilyen kilukasztott vakulatok. Ez a szörnyű volt ilyen szempontból.
Ezekre te emlékszel?
És emlékszem, és arra is emlékszem, hogy apámmal elmentünk venni zsemlét és kiflit. A pék, az amikor kinyitott, akkor hirtelen elterjedt a híre, és 56-ban hát ilyen kérdések voltak, hát hiába, mit adunk a családnak enni? És akkor elmentünk kette, és akkor elővettem a két filéreseket, ki voltak lukasztva, tudod, régen a svájci sapkának a kis antennájára tették rá a két filét, azt húzták. Nagyon érdekes volt, azokkal fizettünk. Ilyen kis apró pénzekből 20 fillér volt, vagy 40 fillér volt, nem tudom pontosan már, egy kiflének az ára, vagy egy zsemlének, és akkor erre kimentünk, és akkor néztük az utcán, kihalt utca, és akkor mentünk a pékhez, és akkor a falakon ott voltak még a lövésnyomok, á, szörnyű. Igen. Na, ezekre emlékszem, mint gyerekként.
Jó, hogy azért ezeknek is marad az utókor számára nyoma,
igen.
Csak akkor legalább a mai generációk is egy picit erről.
Csak érdekességként a Fenyő pont az ellentétét mondta, igen. Amikor ők ugye diszidáltak a családdal, igen. És amikor ő olyan házban lakott, ahol szembe volt egy mozi, és akkor húzták fel az Elvisnek a nagy, ilyen kasírozott képét, igen. De valami 10 méter magasan.
Ez már New Yorkban.
És igen, New Yorkban. Én meg a pincébe voltam, ő pedig New Yorkban is nézte Elvist. Én meg a...
Micsoda kontraszt.
Igen, ilyen kontrasztok voltak.
Beszéljünk egy kicsit vidámabb témákról, de csak a lövöldözésekről. Ugye az például nagyon kacagtató jelenet a könyvedben, a Mi ez a tánc a fiatalok című kötetben, amit egyébként Radnai Péterrel közösen jegyeztek, tehát az ő nevét sem hagyjuk innen. Hogyan jutottál először például a basszusgitárhoz? El kellett vinni az aciba egy nagy kabátot?
Hát igen. Hát szegény édesanyám benézett a szekrénybe, azt mondja, hol vannak a ruháid? Mondtam, beadtam az aciba, hogy vettem egy basszusgitárt érte. Ez volt az első vásárlásom.
De akkor te már tudtad, hogy basszusgitáros leszel?
Azért kellett nekem egy basszusgitár, mert volt egy iskolai zenekarom, egy bizonyos Vadóc együttes, aminek én adtam a nevét, és az osztálytársaim közül egyik se tudott basszusgitározni. Én szólógitárral kezdtem, és aztán, amikor jött egy szólógitár, akkor én basszusoztam, és akkor vettem egy ilyen basszusgitárt, de el kellett adnom a ruháimat. Úgyhogy téli kabát meg ilyes újat kellett venni, de hát abban a korszakban ez is egy nehézség volt.
Meg volt egy másik, ez szintén hasonlóan humoros helyzet, amikor egy szekrénynek az ajtójára kellett a humorokat fel.
Igen, ez az úgy történt, hogy a szomszéd bácsi, a Feri bácsi akadémiát végzett zenész volt, és nagyon jó gitározott. Egyszer csak azt mondta, hogy gyere el, Gabi, elmegyünk a lányomnak a szalag avatójára, az egy osztályterembe volt, csak egy ilyen kis lokális ünnepség lesz, és majd te fogsz bőgözni. Mondom, hát én zongorázni tanultam, én hogy fogok bőgözni? És akkor azt mondta, hogy na majd most megmutatom. És elővett egy ilyen furdancsot, átfúrta a három ajtó szekrényének. Képzeld a család, hogy örült neki. Az volt egy lukat, abba betett egy madzagot, és egy létszer, azzal megfeszítette azt a húrt, és annak a három ajtós szekrényel együtt ilyen bőgő hangja volt. És akkor ez megcsinálta ott az osztályteremben, és ott is nagyon örültek ennek a dolognak.
Látványosan lehetett semmi.
Ez volt az első olyan szalagavató fellépésem, ami annyira vidám volt, olyan nagy örömmel töltött el az, hogy oda jöttek utána hozzám, és azt mondták, hogy de jó játszol. És egy mazagot húzogattam.
Tényleg számtalan sztori, egyik jobb, mint a másik, tényleg kergetőznek ezek a történetek a kötetedben. Beszéljünk egy picit még a Rangers együttesről, ami tulajdonképpen később névváltoztatáson kellett, hogy keresztül menjen, ugyanis?
Azért, mert a Rangers név az egy amerikai felderítő csapat volt Vietnámban. A 68-as ki mit tudom, amin mi indultunk a Rangers együttes, ez Roltész Rezső és a bandájában voltam én Benjamin, én voltam az együttes legfiatalabb tagja, és ott léptünk fel, és azt javasolták nekünk szívies barátsággal javasolták, hogy változtassuk meg a nevünket a Ki mit tud után, mert a Rangers az egy ilyen amerikai csapat, és az akkor nem volt igazán kompatibilis a rendszerrel.
Igen, és akkor volt egy közönség szavazat.
És akkor egy közönség szavazat volt az ifjúsági magazinban, és mindenki beküldte a neveket, és a Corvina volt a legjobb, és akkor attól kezdve mi lettünk a Corvina.
Patinássá nem
hát esetett aztán a magyar... kis... Igen.
A Rangers-szel jártatok egyszer, úgyhogy kimentetek az akkori Jugoszláviába, és igen, valami ez... tojás zápor is zúdult rátok.
Igen. De ez 68-as
mi történt itt? Mi volt az, ami hát, okozta?
Máté Péter Illés együttes és a Rangers együttes magyar delegációként kiment a jugoszláviai nagy fesztiválra, Palicsi fesztiválra, Palicsi tó mellett, és vonattal mentünk ki. Illés együttes hozta cuccot, a felszerelést, ami a színpadi hangfelszerelés, és Máté Péter közben odajött hozzám vonat utazás során, már rögtön az első állomás után, hogy Gabi, nem tudnál beszállni hozzánk, mert nem kaptam meg az útlevelet a basszusgitároson.
Ott attól jellege kellett magának szerezni egy basszusgitárosnak.
És igen, és akkor odajött hozzám, és azt mondta, hogy megtanulom-e a hosszú vonatút alatta az én műsorukat.
Akkor nem volt olyan gyors a vonat Szerbiában.
Nem.
Ez volt a szerencséd.
Igen, ez volt az ő szerencséd. Na most itt az volt a vicc, hogy akkor kimentünk a Palicsi tóra, de szerintem már volt egy kicsit tartózkodó hangulat a magyarokkal szemben a 68-as invázió miatt. Azt,
a jugók nyilván a prágai tavasz mellett álltak.
És nem voltunk nagyon szimpatikusak, bár kaptunk delegációk, kapott ilyen csokrot, meg ilyen virágcsokrokat, meg minden. És akkor elkezdtünk játszani, és amikor elkezdtünk játszani, második nótánál már egyszer csak láttam, valami repül nézőtérről a színpad felé. Mondom, ez mi ez? És akkor egy, kettő, három, négy, ezek mind tojások voltak. Vagy hagymák, vagy paradicsom, vagy klumplik, vagy valami ilyesmi. Hát ez egy elég kínos volt, és abba is hagytuk. Rezső azt mondta, hogy na, most lesz, nem folytatjuk tovább, és lementünk. És egy gyönyörű szép galambszürke öltönyben voltunk, direkt erre az alkalomra csináltattuk, jó drágán. Valakit eltalált a zenekarból, itt egy tojás lefolyt a gyönyörű szép szürke öltönyön. Igen, ám, de én aztán következtem Máté Péterrel is. Ott olyan szépen megtanultam a műsort, ott levettem a szürke zakomat, engem akkor még nem találtak el. De és a második számnál ott is elkezdtek dobálni. A Máté Péter úgy valahogy úgy 3-4 nótáig bírta, és aztán lejöttünk. Egyébként az Élés együttes volt akkor a legjobb, legismertebb és a legnagyobb slágerekkel rendelkező, remek isteni nótákkal, és kimentek, és elkezdtek üvöltözni, meg fújolni, meg minden, és akkor az Illés Lajos bement középre a stadionba, és feltartotta azt a delegációnak adott virágcsokrot, és így ledobta földre, ezzel jelezve azt, hogy mi akkor is megcsináljuk a műsort. A legjobb számokat énekelt, kicsikét tekint tét teremtett ezzel, utána őket se fogadták úgy, ahogy ezt kellett volna.
Hát jó, hát ez csak egy ilyen kis intermezzó.
Ez tetszett, egy ilyen intermezzó.
De mégis benne van a könyvben.
Azért írtam ezt be, mert hogy a zenészek azok nem mindig ünnepelnek, vannak zivataros óráik is, tehát nem csak az fény és csillogás van mindig, hanem vannak ilyen jelenetek is bizony, és ezt ki kell bírni, ha akarod ezt csinálni. Igen.
Én azt remélem, hogy minél több emberhez eljut majd ez a könyv, aminek az a címe, hogy mi ez a tánc fiatalok, és utána pedig még majd tudunk egy kicsit diskurálni arról, hogy milyen fogadtatása volt ennek a kötetnek. Hogy más nem mondjak, egy 1974-es hollandiai utazásotokat is, turnétokat is megemlíti a kötet, amelyek során még a rendőrség vendég szeretetét is élveztétek egy darabig.
Hát remélem, hogy ez egy ízelítő volt. Igen. A könyvhez. Igen. És nagy szeretettel várom majd a visszajelzéseket a könyvről.
Kedves hallgatóink, a mai vendégem Novai Gábor volt, a Hungária együttes basszusgitárosa, motorja, bázisa, ahogy az egyik kifejezéssel is él a kötetben, akivel a Mi ez a tánc fiatalok című kötetéről beszélgettünk. Köszönjük a figyelmüket, az este mai házigazdája Csatári Bence, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos kutatója. További szép estét kívánok önöknek, és tartalmas rádiózást. Most pedig következik a Nagyok című portréműsor, itt